tárca a sok csatlakozó szervezet okán még hátra van, de természetesen az új kormánynak, illetve a kormányfőnek szánjuk egy részt az általunk leírtakat, amiben nem csak kifogásokat szeretnénk, hanem javaslatokat is megfogalmazni, bár az MSZOS-nek van egy csomagja, de már más szervezet is jelezte, hogy vannak javaslatai. Másrészt pedig a parlamenti képviselő csoportoknak szeretnénk eljuttatni, hogy a gondolkodásukban új szempontokat is lássanak, mert úgy tűnik, hogy teljesen egyvágányon jár a politikusok gondolatvilága abban, hogy hogyan kéne ezt a válságot kezelni.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünk.
Én is köszönöm.
Hernádvölgyi Andreával, az MSZOS alelnökével beszélgettem, a hírek után folytatjuk.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Klubrádió. A szabad frekvencia.
Közlekedési hírek.
A belvárosi főutca kialakítása miatt lezárták a Bástya, a Szerba, Paknövelde, valamint a Henszpan Imre utcát, az Egyetem téren is útszűkületre kell számítani. A budai főgyűjtőcsatorna építése miatt nem lehet autóval megkerülni a BEM teret, mert a Fekete Sas és a BEM József utca közötti utcakaszt lezárták. A BEM József utcából viszont ismét be lehet hajtani a főutcába. A BEM tér közepén átúsan haladó utat váratlan, majd csak május elején nyitják meg az Árpád fejedelem útjáról a BEM térre érkező autósok előtt. A kamion tilalom egészen ma este 10 óráig van érvényben. Tehát ez a megszokott korlátozás jelenti a kamionosok számára.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy múlt egy perccel, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Már csak 10%-os az MSZP támogatottság a teljes lakosság körében. Ez a valaha mért legalacsonyabb érték. Most a Progresszív Intézet felméréséből derül ki mindez. Eszerint két párti parlament alakulna, hiszen a nagyfölénnyel vezető Fideszen kívül csak a szocialisták szereznének képviselői helyeket, ha most lennének a választások. A biztos szavazóknál a Fidesz 68, az MSZP 21%-ot ért el. A felmérés már azután készült, hogy Gyurcsány Ferenc lemondott pozícióiról, egyébként meglehetősen nagy mintán 2500 főn végezték el a reprezentatív felmérést. Jelentős rendőri készültség lesz éjféltől a parlament körül, kordonnal zárják le a Kossuth tér nagy részét a holnapi miniszterelnök cseréről szóló döntés előtt. Az országgyűlés a Gyurcsány Ferenccel szembeni bizalmatlanság indítványról és az új kormányfőnek jelölt Bajnai Gordon megválasztásáról is dönt majd a holnapi ülésen. A bizalmatlanság indítvány elfogadásához legalább 193 képviselő támogató voksára van szükség. Az MSZP és az SZDSZ frakcióból várhatóan megszavazzák majd az indítványt, és ez elegendő is lesz a többséghez. Módosul a banki betétek biztosítása. A törvényjavaslat szerint a kártalanítás összege 13-ról majdnem 15 millió forintra változik, míg a kifizetés ideje 3 hónapról 20 munkanapra lecsökken. Utóbbit uniós előírás is szabályozza. Az új törvény várhatóan június 30-án lép hatályba, de a lerövidített kifizetési határidőt csak a jövő év elejétől kell majd alkalmazni. Újra nő az ipari termelés Kínában. Az ország a kormány hatásos élénkítő intézkedései miatt a világ nagy gazdaságai közül elsőként áll növekedési pályára. Márciusban a kínai ipar 8,3%-kal termelt többet, mint tavaly márciusban. Ez ugyan még jócskán elmarad a tavaly ilyenkor mért éves növekedéstől, de fordulatot jelez ahhoz képest, hogy tavaly július óta hónapról hónapra lassult az ipari termelés növekedése Kínában is. Az ottani kormány infrastrukturális beruházásokat támogatott ezért, és a belső fogyasztást is ösztönözte a siker érdekében. Váratlanul erős a gazdasági növekedés Indiában is. A mozzárult költségvetésében a GDP kis hián 7%-kal növekedett, ezt jelentette be az ázsiai ország miniszterelnöke. Az előző négy évben éves átlagban 9%-kal bővült még az indiai gazdaság. Napos idő lesz lényegében csapadék nélkül a következő napokra is, ezt ígérik, tehát folytatódik a kellemes, tavaszias, szinte már nyárias időjárás délutánonként 20 fok feletti hőmérsékleti csúccsal. Péntektől jönnek majd nagyobb esők. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A vasárnapi nyitvatartás megszüntetését már korábban is javasolta a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete, akkor a munkavállalók védelmében, most azonban a válság miatt álltak elő ezzel az ötlettel ismét. A telefonnál Sáling József, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Korábban ugye már többször nekifutottak ennek a kérdésnek, azonban eddig nem lett eredménye, sőt, még az az ellenérv is elhangzott, hogy megfosztaná a dolgozókat a túlórapénztől. Ön szerint miért nem sikerült ezt megvalósítani? Mi volt a fő oka, illetve a munkaadók álltak ellen inkább, vagy a vásárlók?
Tulajdonképpen a munkaadók álltak ellen, hiszen a szakmában nagyon nagy a verseny, minden ágazatban egyre több és több kisebb-nagyobb cég jelenik meg, és igazániból eddig a verseny csak egyre hádázabb lett. És a vevőkre való hivatkozással, ebbe aztán persze beszálltak a plázák is, ahol maga az épület fenntartása is indokolta, hogy éjjel-nappal nyitva legyen. Tehát ez a nagyon nagy verseny ezt hozta, hogy aki ellen érdekelt, az ellene volt. Körülbelül a munkáltatók, illetve a szakmának egy jelentős része, fele, 60%-a mindig is támogatta a vasárnapot. Volt, amikor ennél több, volt, amikor kevesebb. De azért tudtunk megegyezni, mert a munkadók többségével ki kell egyezni. Nyilván mindenkivel nem lehet. Csak hogy most változott a helyzet. Igazándiból nem is mi vetettük fel elsőként, hanem megjelentek azok a munkáltatók, akik érezték, hogy a válság miatt bizony baj van a túl hosszú üzemidővel. Tehát nem tudják 7 napig az üzemet nyitva tartani, a boltokat, hanem itt is megjelent, hogy rövidebb időben kellene a munkát elvégezni.
És akkor ők mondjuk most már szabadulnának a túlórapénztől?
Hát szabadulnának a túlórapénztől, szabadulnának a többelfoglalkoztatástól, sőt, igazándiból a kisebb és a közepes üzemek, üzletek jelentek meg nálunk, ezeknek a tulajdonosai, vagy ezek a láncok, ezeket a boltokat irányítják, működtetik, ugyanis ott már nem lehet létszámot nagyon leépíteni, hiszen egy kis boltban 4-5-6-7 ember dolgozik, és olyan kevesen vannak, hogy onnan nem lehet egy egész embert elküldeni. A nagyok még mindig abban spekulálnak, hogy egy 5000 négyzetméteres üzletben eredetileg lett volna 180 ember, most vannak 160-an, hát még 5-tel kevesebb elmegy, legfeljebb azok módokkal kicsit többet dolgoznak. Tehát tulajdonképpen a válság terhe, meg a fogyasztás visszaesése, mert azért ez nálunk is megjelent, most már lassan az élelmiszer szakmában is. Ezt hozta elő, hogy át kéne gondolni, hogy racionális lenne, hogyha a kereskedelmi szakma is 6 napig működne. Mi egyébként mindig erre hivatkoztunk, hogy így akkor a rendelkezés álló munkaerővel meg lehetne oldani a munkát, ráadásul ki lehetne adni a szabadságokat, ki lehetne adni igazándiból a pihenőidőt, tehát a munkatörvénykönyvét be lehetne tartani.
Ön szerint egyébként mennyit lehetne ezzel az intézkedéssel megspórolni?
Hát még egy számot nem tudok mondani, hiszen most készül egy olyan szakértői jelentés, mert azért annyira előre haladtunk, hogy a munkahadó szövetségek a kereskedelemmel azt elfogadták, hogy jó, nézzük meg ennek a szakmai racionalitását, ugyanis egyre kevesebb azoknak a száma, de azért most is van él a válságban, aki a válságot is arra szeretné kihasználni, hogy egy kicsit teret nyerni, legyőzni a másokat. Tehát akik tönkre megy, legyen az kisbolt, annak elvinni a forgalmát, ha egy kisebb cég megy tönkre, annak megvenni a boltjait. Tehát még azért ez mindig zajlik, és egy nagy kiegyezés azért még mindig nincs a szakmában, de egyre több azoknak a száma, munkahadói szövetségek is most már nem csak egyes munkahadók, hanem egész szövetségekbe szálltak, hogy jó, készítsünk egy olyan szakértő anyagot, nézzük meg ennek a szakmai tartalmát, hogy valóban mit okoz az, hogyha bezárunk 6 napra, mi az előnye, pontosan mi hátránya. Ez most zajlik, ez a tanulmánykészítés, és a gazdasági minisztérium, illetve a miniszterelnöki hivatal is felvállalta, hogy ebben az egyeztetésben közre működik, mert persze van, aki most is azt mondja, hogy nem kell beavatkozni a gazdaságba. Hát pont arról van szó, hogy az államnak ebben valami szerepe lenne, hogy legalább a mostani munkahelyeket védjük meg, és ne szabaduljon el a pokol. Mi ezért vetettük fel. Természetesen ez együtt jár egy olyan kampányal, hogy a mi embereinket is meg kell győzni, hiszen lehet olyan ember, akinek most vasárnapra külön pótlékot fizetnek, hogy ezt azonnal nem kapja meg, de ez a pénz nem tud eltűnni a szakmából, mert hiszen olyan kicsi az alapbér, hogy azért kellett pótlékot adni, hogy ebben tudják szinten tartani a pénzt. És hát van olyan, aki még mindig úgy gondolja, hogy neki megéri vasárnap, mert bár csökkent a vasárnapi forgalom, az emberek már nem nagyon járnak vasárnap, egyre több vidéken szinte általában igaz, hogy a vasárnap nem éri meg, veszteséges. Tehát elindult megint egy ilyen folyamat, csak most már a munkadók is támogatják, ezt a válság felerősítette, és meg tudjuk győzni az embereinket is, meg a fogyasztókat is, akik egyébként szintén nem nagyon járnak most már vasárnap vásárolni, akkor azt gondolom, hogy előállhat egy helyzet, hogy vasárnap zárjunk be, mert ez mindenkinek előnyös lenne.
Akkor még a munkavállalóknál maradjunk egy percig. Olvastam egy nyilatkozatát, amelyben azt mondta, hogy még a munkai légkörnek is jót tenne a vasárnapi zárvatartás. Hogyan?
Természetesen úgy, hogy az adott mennyiségű munkát el kell végezni, akkor is, ha kevesebb ember van. És hát azt meg lehet mondani, aki a szakmában dolgozik, kereskedelemszervező vagy gazdász, hogy az adott emberrel, adott létszámmal el lehet-e végezni ezt a munkát, hiszen a technológia adja, hogy hány embernek kell dolgozni. Ha kevesebben vannak, akkor több a munka, és akkor jönnek azok a visszaélések, ami szinte általános a szakmában, hogy nem adjuk ki, nem tartjuk nyilván a túlórát, nem fizetjük ki a túlórát, nem fizetjük ki a pótlékot, nem adjuk ki a szabadságot, csak kiírjuk. Tehát az ott maradó létszám, hiába vannak kevesen, az bizony nagyon-nagyon leterheli a többletmunka, mert a mi szakmában azért nem szokott nyilvános háború lenni a létszámleépítésből, hiszen a fluktuáció az 40-50%-os. Tehát meg lehet ezt oldani, hogy kevesebb ember legyen, hogy nem veszek hozzá menő helyet újat.
Ön szerint egyébként hogyan fogadnák a dolgozók, hogyha nem kellene ugyan vasárnap dolgozniuk, tehát ezzel mondjuk a munkahelyi légkörnek jót tennének, de elesnének már a beszélgetésünk elején említett túlóráért járó pénztől éppen a válság idején?
Én azt gondolom, hogy természetesen az emberekkel is kell beszélni, mert hiszen ha valakinek direkt elveszik a vasárnapi pótlékát, azt mondja, hogy nekem még ez is hiányzik. De mi úgy gondoljuk, hogy nem veszhet el ez a pénz, mert ezt egyébként most is elveszik a fizetéséből, és azért tették vasárnapra a pótlékot, hogy ebben igazolni tudják, hogy miért kell bemenni vasárnap. Hát a szakma béreit, ha megnézzük, ez nem olyan magas, hiszen a fizikai állománynak ezek általában az eladók, a 40%-a az a szakmai bérminimumon keres. Tehát nem igaz, hogy ez egy olyan munka, amiért csak 87 ezer forintot kell fizetni. Tehát előbb-utóbb az emberek megkapnák ezt a pénzt, mert egyszerűen akkor elmennek máshová. Tehát ez a fajta versenyhelyzet azért a béreket beállítja, de azért kell beszélni, mert az egyes ember természetesen előfordulhat, ahol olyan rendszer van, hiszen van olyan áruház, ahol a fiatalok elvállalták azt is, hogy ők állandóan hétvégén vannak, mert akkor egy kicsivel többet kapnak. Most ezekkel nyilván beszélni kell. De általában az nem igaz, hogy a bér kivonul a kereskedelemből, hiszen olyan minimális már, itt van a minimálbér, hogy azt lejjebb vinni nem lehet. Tehát ki tudjuk verekedni, hogy igen, a bérszint az maradjon meg, de hát nyilván az egyes embert is azért fel kell világosítani. De hogy a szakma egészének jót tenne, az biztos.
Igen, annyit azért hozzátennék, hogy válság idején nem biztos, hogy minden egyes munkavállaló élhet azzal a lehetőséggel, hogy akkor elmegyek máshová dolgozni. Ez csak egy kiegészítésként tenném hozzá.
Önnek igaza van, de ez akkor is így van a szakmában, mert ez igaz vidéken is, különösen a nagyvárosokban azért 40-50% a minimuma a fluktuációnak, tehát a vándorlásnak, de a nagy cégeknél, a nagyvárosokban ez eléri a 60%-ot is. Tehát azért nálunk ez nem állt meg ez a dolog, mert ahol előbb beütött a krach, ott bizony is nagyon kevesen vannak, ott az emberek előbb-utóbb megmondják, ahol nagy rossz a munkahelyi légkör, és bizony a válság miatt az első, amit a cégek lerontottak, ahogy az emberekkel bánnak. És nem az, hogy szigorúbb, meg előírásosabb lett a munka vagy a munkaszerződés, hanem egyszerűen keményedett a hang, nem?
Azért tegyük hozzá, egy tisztelet a kivételnek.
Tisztelet a kivételnek természetesen, de azért az általában igaz, hogy mindent romlott a légkör. Ma csak azért is, mert lényegében idén alig-alig kapott néhány ember béremelést. Azért dologatjuk, hogy várjuk meg, hogy mi lesz, várjuk meg, hogy mi lesz, de azért a munka az megmarad, sőt a munka az több, óvatos létszámleépítés van, tehát azért a szakma készülődik ehhez a válsághoz. Nyilván mi is türelmesebbek vagyunk, hogy várjuk meg, hogy mi lesz a forgalommal, de hogy ez a vasárnap, ez a munkáltatók többségének, a cégek többségének, sőt a munkavállalók nagy többségének jó lenne, az egész biztos, mert végre szabad lenne a hétvége, vagy a szombat-vasárnap, vagy a vasárnap hétvég, és a bér sem csökkenne, hát nyilván aki ebben riogat, hogy ó, hát elveszik a vasárnapi pénzt. De aki ennek a szakmának a bérezési rendszeréhez ért, az tudja, hogy ez nem tud elveszni, mert ha elveszik, nem fognak ott maradni az emberek.
Sáling úr, kikkel ültek le eddig tárgyalni, és mondjuk mit szólnak a javaslatukhoz a multinacionális cégek?
A munkadíj szövetségek, akik tagjai az országos érdekegyeztetésnek, van a kiskereskedőknek képviselője, a kis osz, van a közepes cégeknek, ez az AFEOS, illetve az Országos Kereskedelmi Szövetség, ahol a nagyobb multik tartoznak. A kicsik támogatták a gondolatot, de a nagyok is beszálltak abba, hogy közösen dolgozzuk ki szakértőkkel ezt a szakmai tanulmányt. Tehát ezt elfogadták, hogy ebben van ráció, lépjünk. A nagyokat inkább az szokta visszatartani, hogy ott mindig konszenzussal döntenek, de konszenzusban igazán divossal semmit nem lehet eldönteni, mert az egyik ezt akarja, a másik az. De én úgy látom, hogy a multik, én beszéltem személyesen a nagy multiláncokkal, a nagyon nagy többség, döntő többség azt mondja, hogy ő vasárnap bezárás párti. Ez van élelmiszer szakmában is, de más szakmában is. Tehát a többség az most velünk van, de ez kevés, ezért most megvárjuk, hogy mi lesz ennek a tanulmánynak a vége, és akkor még hatékonyabb egyeztetést tartunk, de közben indítottunk egy kampányt a szabad vasárnapért, karpereccel, karkötővel, szórólappal, a fogyasztókat is egy picit győzködjük, és hát előbb-utóbb szeretnénk, hogyha ebbe a kormány is beszállna, hiszen a vége akkor lesz meg, hogyha a kereskedelmi törvény kimondja, hogy már pedig vasárnap zárva kell, csak megjegyzem, hogy a horvátok ezt megcsinálták január 1-től, és semmiféle negatív hangja nincsen, egyszerűen be kell zárni vasárnap, kivéve a nyarat meg a karácsonyt.
Ön szerint ez mikor valósulhat meg? Tehát, hogyha elkészül a hatásvizsgálat, a munkaadók is beleegyeznek, a munkavállalók is, a fogyasztók is elfogadják, mikor lennének zárva Magyarországon vasárnap a boltok?
Hát ennek azért az átfutási ideje az körülbelül egy 2-3 hónap, hogy át kell menni a parlamenten. Megjegyzem, most is van a parlamentben egy beadvány a kereszténydemokrata frakciónak, de hogyha egy vadonatúj beadvány készül, annak is egy 2-3 hónap az ideje. Tehát én azt gondolom, hogy vagy ősztől, vagy pedig január 1-től ez megvalósulhatna, hiszen az ősz az úgyis körülbelül november közepéig tart, onnan már jönnek az adventi vasárnapok, arra úgyse hajtunk, hanem azt mondjuk, hogy azok úgyis hagyományos nyitva vannak. Tehát szerintem ez január 1-ben megvalósítható, és mindenki fel tud erre készülni, tájékoztatja ugye az embereket, ez megcsinálható. Tőlünk akár ez korábban is megy, de hogy is van az államigazgatást, azért kell hozzá egy kormány, hiszen a kereskedelmi törvény, a gazdasági minisztériumé. Tehát most figyelembe véve a mai helyzetet, gondolom, hogy január 1-től ezt meg lehetne csinálni, meg ezt az alkot, hogy akkor valóban mindenki bezár.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
Én köszönöm az érdeklődést.
Sáling Józsefet, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnökét hallották. Rövid szünet után ismét válságkezelés, azonban egy vállalati jó példával folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Kedden este 9-kor.
Basszus.
Az idősebb kelet-európai korosztályoknak fogalom volt a Szabad Európa Rádió. A CIA által működtetett adón meghallhattunk mindent, ami itthon titok volt. Például jó zenéket is. 2004-ben alakult a SZER, a Szabad Európa Rádió együttes, ami pont annyira akar hiányfogó lenni. Kedden este megismerhetjük a Helyzet című bemutatkozó albumot, és persze a zenekart is, Takács Bence és Krasznahorkai László gitárosok segítségével. Bencsik Gyula műsorvezetővel várja önöket a szerkesztő Göcsei Zsuzsa.
Reklám.
Húsvét, tavasz, szép borok, gasztrokulturális élvezetek, kiváló jazzzenészek, ez a tavaszi bor és jazzfesztivál Budapesten, a Városháza Parkban a Deák tér mellett. Április 11-12-13. Fellép Harcsa Veronika, Fábián Juli, László Attila és még sokan mások. A rendezvény ingyenesen látogatható. Bor és jazzfesztivál.hu.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
És akkor már is folytatjuk. A válság minden iparágat, szektort, így vállalkozást is különféle megoldásokra kényszerít, de kevés az olyan vezető, aki nyíltan kijelenti, hogy még egy ilyen nehéz helyzetben is azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy ameddig persze ez lehetséges, de megőrizze a munkahelyeket. Nemrég Palusz Tamással, a Kaposplast Kft. Igazgatójával beszélgettem saját tapasztalatairól, hogyan lehetne egy ilyen helyzetet a lehetőségekhez képest a legjobban kezelni.
Annyit gyorsan önökről, hogy Magyarországon az egyetlen kefelszálgyártó cég, valamint a hazai műanyag pántolószarok gyártás megalapozója, hogyha jól tudom, és számos saját találmányuk is van. Hány munkavállalóval dolgoznak?
Így van, a Kaposplast egy 60 éves, idén ünnepi 60. születésnapját a vállalat, 145 fővel dolgozunk jelenleg.
Hogyan érintette a céget a válság, ezt a 145 főt?
Ezt a válságot már a kirobbanásakor október óta érezzük. Ameddig a tartalékaink kitartottak, addig mindenféleképpen szerettük volna megőrizni az összes kollégát 8 órás munkarendben. Ugye a mi termelésünk egy folyamatos, 4 műszakos munkarendben folyik, tehát szombat-vasárnap is dolgozunk. Ez a műanyagiparban egyáltalán nem újdonság. És hát március végéig tudtuk megoldani a 8 órás foglalkoztatást, és április 1-től kényszerültünk, már emberek sorsát is jelentősebben érintünk.
Egyébként a műanyagipar mennyire érzékenyen reagált a gazdasági válságra?
Maga a műanyagiparnak a mi általunk képviselt szegmense kevésbé, inkább a csomagolás technika, a pántolószalag ipar, illetve a pántolószalag termékeink vonalában jelentősebb a hatás, hiszen a építőipari cégek, csempék, téglagyárak azok, amelyek a fő kapcsolattartóink. Nagyobb gond, akik az építőipar felé, illetve az építőipar irányában elkötelezettek, illetve oda gyártanak késztermékeket, ott jelentősebb a visszaesés. Nekünk ez a szegmens nem...
Hát igen, ott a körbetartozásokról is sokat hallunk.
Igen, illetve az autóiparnak a jelentős visszaesése.
Ez akkor talán akkor önöket annyira nem érinti.
Így van,
ez
inkább az építőipar hatása érint, illetve hát az általános része a gazdasági válságnak.
De hát mégis önöknek is azért lépniük kellett, hogy esetleg a nagyobb problémát megelőzzék. Milyen intézkedésekre kényszerült ön, mint igazgató, és hát akkor tudjuk, hogy április 1-én léptek életbe az intézkedések, vagy már bizonyos intézkedésekkor életbe lépett, és mennyi idejük volt kitalálni, hogy mikor, mit, hogyan, hogy megússzák ezt a dolgot.
Január óta már készítettünk terveket, és voltak szenáriók arra vonatkozóan, hogy mit tudunk lépni. Mi egy 4-es lépcsőt állítottunk föl, amelynek most az első fokára kellett, hogy fellépjünk. Ebben szerepel az, hogy egyetlen egy kollégát és egyetlen egy embert sem küldünk el, minden kollégát és munkavállalót szeretnénk megőrizni. Ennek érdekében 6, illetve 4 órás szerződéseket kínáltunk, hiszen én úgy gondolom, hogy ez még mindig egy korrektebb megoldás, mint hogy például mindenkit elküldök szabadságra, és az éges szabadság keretét elkölti, vagy mondjuk oda jutunk májusba, hogy nem tudok minden embernek 8 órás munkabért fizetni, hanem mondjuk csak a fizetésének a 60-70%-át.
De ugyanannyit dolgoztatja.
És ugyanannyit dolgoztatom, igen, és teljesen jogszerűen fogják megkérdezni az igazgató, mi volt a baj a munkámmal. Itt van a május, várom az áprilisi fizetésemet, és nem tetszik tudni adni, mi történt. És akkor jogosan teszik fel a kérdést, hogy ha ezt látta, hogy baj van, és mindenki erről beszélt, akkor miért nem tett lépéseket? Ezt mi, ezeket a lépéseket tettük mi most meg. Én úgy gondolom, hogy a lehető leghumánusabb módon, hogy megtartva minden munkavállalót, hiszen én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a válság előbb-utóbb véget ér, és abban is nagyon bízom, hogyha mondjuk 10 cégből 5 életben marad, abban az 5-ben a mi cégünk is ott kell, hogy legyen, és éppen ezért is én a jövőt az eddig is társként és eddig is partnerként dolgozó munkavállalóimmal képzelem el a jövőt illetően.
Hogyan reagáltak a munkavállalók a bejelentésére? Hogyan kereste meg őket egyébként?
Kiadtam egy közleményt március hónapban, hiszen akkor minden külföldi partnert körbejártam, hiszen a mi piacunk 70-80% az export. Kiadtam egy közleményt, hogy erre kell sajnos számítani, de hát ezt a kollégáim is érezték, hiszen a 15 sorunkból csak 10 ment, volt egy 3-4 napos leállás március 15-e környéken, amely az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt jellemző. És ezt követően minden műszakkal és minden dolgozóval személyesen leültem, és biztosítottam őt arról, hogy én számítok rájuk, biztosítottam arról, hogy az ő munkájukra szükség van, de most segítsenek nekem ebben a helyzetben, hogy ne kelljen nekem 20 embert elküldenem, hanem vállaljuk közösen 35-40-en azt, hogy átmegyünk 4 órába. és a 40 emberből egyetlen egy hölgy volt az, aki ezt nem tudta vállalni, az összes többi kollega.
Hát mert hogy ez anyagilag is megviselheti a dolgozókat, tehát ezt tegyük hozzá.
Természetesen, hiszen ha mondjuk a nettó fizetés az nem is a felére csökken, hiszen egy alacsonyabb bruttó mellett a levonások csökkennek, de természetesen kevesebbet fognak keresni, de ennek érdekében viszont megpróbáljuk őket úgy beosztani, hogy a 8 óra helyett a 4 órát a hónap első felében dolgozzák le, majd a hónap második felében, és volt, aki ezt kérte, hiszen időszülői van, tudja ápolni, kisgyereke van otthon, tud vele maradni. Tehát megpróbáltuk a dolgozóknak is a legjobban megfogható lehetőségeket.
Tehát nem csak elvenni, hanem szűkös keretek között, de adni is?
Persze. Még mindig pozitívabb ez, mint hogy azt mondja, hogy köszönjük szépen, holnaptól nem tartunk igényt a munkájára, kifizetjük a végkielégítést, ami jár, és akkor kezdjen magával. Ez nem lehetett megoldás.
Négy lépcsőt említette, egy négy lépcsős stratégiáról beszélt. Mi a második fokozat?
A második lépés az, hogy a 4 órások körét tovább fogjuk bővíteni, illetve hogy az alkalmazotti körben is, ahol viszont a 6 órát vezettük be, ott is tovább kell lépnünk, természetesen van egy határ, ameddig érdemes ezt a fajta szisztémát folytatni. Ha elérünk addig a határig, amit majd az árbevételünk, a havi, illetve a féléves árbevételünk fog meghatározni, ha ez még jelentősebben fog esni, akkor kell tovább lépnem, hogy 3 műszak, 4 napos munkarend, akkor lépnek életbe ezek az intézkedések. De jelenlegi vevői és partneri információink szerint az előttünk álló 2-3 hónapot, az előttünk álló negyedévet ezzel az intézkedéssel talán át tudjuk viselni.
Egyébként munkahely megtartó támogatásban gondolkodtak?
Gondolkoztunk, meg is néztük ennek a lehetőségeit. Következő nem problémák, hanem következő nehézségek merülnek fel ezen pályázati forrásokkal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy egy 2-3 hónap az átfutási ideje, amíg el lehet jutni. Tehát van egy bürokratikus adminisztráció, amin keresztül kell menni. Utána viszont van egy olyan jellegű továbbfoglalkoztatás, hogy mondjuk én most 6 hónapra veszek föl 8 órás munkavállalók után támogatást, ugyanennyi időszakig van továbbfoglalkoztatottság. Amit jelen pillanatban ebben a gazdasági és ebben a politikai helyzetben nagyon-nagyon nehéz lenne vállalni. Most csak tessék belegondolni. Felveszem 30 ember után, de nekem abból a 30 emberből 10-15-öt át kell raknom 4 órába, 6 órába. Már nem tudok megfelelni ezeknek a kritériumoknak.
Na most úgy tudom, amit feltétlenül el akarnak kerülni, ez az elválás a munkavállalóktól, ez a legrosszabb verzió. De ez a negyedik lépcső, hogyha kell?
Ez sajnos az utolsó lépés, amikor már nem tudok más tenni, és kénytelen vagyok, vagy kénytelenek vagyunk a kollégáimmal ezt a döntést meghozni. Amit mi gyártunk, kefeipari szálok, húzalok tekintetében Európában az elsők vagyunk. Ezt azzal is értük el, hogy az itt dolgozó kollégák és az itt dolgozó kolléganők olyan minőségi terméket gyártanak, amelyel Európában elsők tudunk lenni. Nekem az humán erőforrás nagyon-nagyon fontos, hogy én ezt fél év múlva, egy év múlva a válság lecsengése vagy a válságból való kiutat követően ugyanezekkel az emberekkel tudjam továbbvinni, illetve megvalósítani.
Személyesen adott mindenkinek részletes tájékoztatást, ami azért valljuk be, hogy kevés főnök esetében egy szívmelengető dolog, amikor le kell ülni szemtől szembe a kollégákkal, és ezt önként ráadásul vállalta. Miért döntött mégis emellett a megoldás mellett?
Én, amikor jót teszünk, szép eredményt érünk el, Én akkor is, illetve a jók elérésekor is személyesen közlöm ezt a munkavállalókkal. Ugyanez van sajnos, amikor nehezebb a helyzet. Úgy gondolom, hogy annál szavahihetőbb nem tud lenni egy vállalat, ha nem annak a közvetlen felettese, megy, közvetlen vezetője megy oda és tájékoztatja az embereket. Igaz, hogy ez délután 6-tól éjfélig tartott, mert az éjszakás műszakot is még megvártam, de az emberek számára is így lehetett ez a leghitelesebb, és ők ismernek minket annyira, tehát nem egy multinacionális cég vagyunk több ezer emberrel. Én úgy gondolom, hogy ez a 150 főnek ez járt, és ez úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen így kell.
Tehát akkor segített a nehéz helyzet feldolgozásában az ön hozzáállása?
Mindenféleképpen.
Az ön fellépése?
Mindenféleképpen, hiszen amikor mi tovább lépünk valamin, stratégiát dolgozunk ki, azt a stratégiát megvitatjuk, és tovább megyünk, az is a vezetői körből pattan ki, és utána a kollégáknak kell ezt közösen megvalósítani, és a legjobb eredményeket elérni. Mindenféleképpen pozitív volt, hogy ezt az első számú vezetőtől kapták meg.
A munkahely megtartó támogatás kapcsán említette azt, hogy nem nagyon látja ön sem, hogy mi lesz fél év múlva. Mégis úgy kikívánkozik belőlem a kérdés, hogy akkor legalább a közeli jövőben mire számít?
Én a kollégáknak most egy három hónapos intervallumot mondtam. A jelenlegi nálunk egy 30-40%-os árbevétel visszaesés volt. Ez az a 30-40%, amelyet így módon tovább tudunk kezelni. Nagyobb mértékű visszaesés már nem megengedhetett. mi most elindultunk más termékek irányában.
Tehát saját, fejlesztenek?
Saját fejlesztések. Mi tavaly elkezdtünk egy 200 milliós beruházást, amit a válságtól függetlenül mi végig fogunk csinálni. És le fog jönni az utolsó gyártós is Oroszországból április végén. És megyünk tovább, és mindenféleképpen megpróbáljuk azokat a potenciálokat még megvalósítani, akár új termék, akár új irányvonal tekintetében, amellyel ez a vége nálunk a válságnak. Ha egy olyan külső hatás jön, amivel ez minket még tovább taszít, akkor én sem tudok mit tenni. Én azt mondtam a tisztelt kollégáimnak, hogy amíg 1% esély van, azért küzdeni fogunk azért, hogy mi életben maradjunk. Ezt várom el tőlük.
Ez mindenképpen jól hangzik, de akkor, hogyha fejlesztenek, akkor azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy azért valamelyest ön is optimista.
Természetesen. Természetesen. Nekem 2-3 nagyon nehéz napom volt, egy kicsit így lelkizésben még belefér az időnkben. Nekem egy 2-3 nagyon
egy
nehéz,
nagyon pici, igen.
2-3 nagyon nehéz napom volt, amire azt mondtam, hogy na akkor ezen túl vagyunk, akkor most hajrá és előre. Ha én nem teszek semmit, hanem itt mondjuk polgármester úrhoz rohangálok, kormányokhoz rohangálok, ezt a problémát nekem senki se tudja megoldani. Én azzal tisztában vagyok, hogy feltételek nélkül senkitől se kapok 10, 20, 30, 40, 50 millió forintokat. Ezt a problémát és ezt a válságot nekünk kell elsődlegesen gyárkapon belül megoldani, arra a maximum 120%-ot letenni, és ha ezt letettük, és a lelkiismeretünk tiszta, és nem tudunk továbbépni, akkor lehet tovább menni. De először a saját házunk táján kell ezt megvalósítani.
Drukkolunk önöknek, és kíváncsian várjuk a fejleményeket.
Nagyon kedvesen,
köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
Természetesen kezicsókkal.